Balázs békesség. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak. A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. A mikrofonnál Bokányi Zsolt, vendég Agyagási István lelkipásztor.
Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a készülékek mellett a stúdióban. Agyagási István lelkipásztorral beszélgetünk. Áldás békesség, István.
Áldás békesség, szervusz.
Ünnepi sorozatunk indul, vagy folytatódik, ha úgy tetszik, hiszen a múlt héten már tulajdonképpen a legutóbbi adásunkban elkezdtük az ünnepi készülődést, ma pedig már hát benne vagyunk az ünnepben, hiszen nagy csütörtök az, amiről a mai beszélgetésünk szólni fog, és újfent hadd mondjam el a kedves hallgatóknak egyfajta szolgálati közlemény jelleggel, hogy innentől számítva az ünnepben, ugyanebben a műsorsávban találkozhatunk minden egyes napon, minden egyes alkalommal, és várjuk nagyon nagy szeretettel a hallgatóinkat, és azt is tegyem ide, nem provokálva senkit, de nem baj az, hogyha Bibliát olvasgatva hallgatnak bennünket, és megpróbálják az igét is követni, ami szerint beszélgetünk. István, ma, ahogy írtad is, Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből a 7-től a 23-ig tartó igeszakasz szerint beszélgetünk. Nagy csütörtök a mai témánk. És azt írtad ide, fény a sötétségben. Én azt hiszem, hogy egészen megkapó és nagyon szép mély értelme és érzelme van ennek a történetnek, de hát mivel te írtad, így bonts ki te.
Így van, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, akikkel együtt most a nagy hét eseményeiben próbálunk előre haladni, és mindazt megérteni, ami ebből a mintegy 2000 esztendős történetből nagyon mai és nekünk szóló üzenete az élő Istennek. Igen, ennek a ma esti megszólalásnak a fő címeként, ha szabad ezt mondani, ezt adtam, hogy fény a sötétségben, ami fizikai értelemben is igaz, de lelki értelemben is. Fizikai értelemben azért, mert nagy csütörtök estére érkezünk, bár említetted itt, hogy az a reménységünk, hogy a kedves hallgatók is Bibliával a kézben vagy ülnek és hallgatnak bennünket, vagy valamikor azért előveszik és élnek az igével. Szükséges nekünk nagyon-nagyon válogatnunk, hiszen olyan gazdag a nagy hét eseményeinek a tárháza, hogy ebből szükséges módon kiemelünk bizonyos elemeket. De visszatérve ehhez a gondolathoz, hogy fény a sötétségben, nagy csütörtök estére besötétedik. Nem. Este van, és Jézus, mint ahogy a tanítványaival együtt, ő maga is idejében mindig megtartotta ezt az ünnepet is. Melyik ünnepet? Említetted ugyan, hogy Lukács evangélistára is utalunk itt a történetben, de egyébként bármelyik evangéliumot szabad kinyitnunk, hiszen így lesz igazán teljessé és gazdaggá a nagyheti kép a számunkra. Én most a Máté evangéliumából idéznék egy sort, a 22. fejezetből: elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kell áldozni a húsvéti bárányt. Tulajdonképpen innen induljunk, hiszen ez este kezdődött, és ez nagyon szorosan összekapcsolódott a Páska ünneppel, amire már korábban utaltunk, amikor Isten az ő népét a 430 esztendős egyiptomi rabszolgaságból kivezette, a kemény szívű fáraó a csapások súlya alatt jut el oda, egyébként 10 csapás után, hogy elengedi a népet, a 10. volt a legsúlyosabb, a fájó, a döbbenetes, a tragikus, minden elsőszülött meghalt. Kivéve Isten népe körében, akiknek az volt a parancs, hogy a levágott állatnak a vérével kenjék meg az ajtófélfát és a szemöldök fát, és így az Istennek a pusztító angyala őket ki fogja kerülni. Erre az emlék vacsorára, emlék ünnepre készült Jézus is a tanítványaival együtt. Néhány kérdésben próbáljuk ezt az estét áttekinteni. Ezt a néhány kérdést hadd kezdjük ezzel, hogy hol? Mit értünk ezen? Már abban az esemény sorban is, hogy ez az utolsó vacsora hol történt, különös isteni jelet látunk, hiszen ami Urunk azt mondja két tanítványának, hogy menjetek el a városba, ugye Jeruzsálembe, és amikor bementek, akkor találkoztok egy férfivel, aki szembe jön, és egy korsó vizet visz, kövessétek, és menjetek be abba a házba, mondjátok meg a ház gazdájának, hogy hol van az a hely, ahol elkészíthetnénk ezt a vacsorát, az utolsó vacsorát, a páska vacsorát, és ő meg fogja mutatni nektek. És valóban ez olyan különös, ez nem, megint nem szerencsekérdés, nem találom, nem statisztikai számítások kérdése, hanem isteni jel. Bemennek a városba, valóban jön egy férfi, egyébként a nők szokták a vizet hordani, ez esetben egy férfi vitte a vizet, és a gazda nem lepődik meg, nem évődik, nem tipródik jobbra-balra, hogy mit csináljon, érti az isteni felsőbb rendelkezés ilyen csodálatos módon céljához ér, és ott mutat egy emeleti elkészített, berendezett termet, ahol aztán a tanítványok a páska vacsorát elkészítik. Egyébként, ha ma valaki elmegy Jeruzsálembe, akkor ott mutatnak neki egy termet, amelyet így neveznek, hogy az utolsó vacsora terme. Egyébként ne ábránduljon ki senki, mert a lényegből semmit nem von le, hogy igazából nem tudjuk, hogy hol volt. Ugyanis az a terem, amit most mutatnak, az az úgynevezett jeruzsálemi Sion hegyén van. Ott már az első században épült egy keresztény templom. Ezt azonban 614-ben a perzsák lerombolták, és később aztán ez a templom a 12. században újra épült, mégpedig úgy, hogy két egymás fölé épült helyiségből áll, kápolnából. A felső részt mutatják ma is így, mint az utolsó vacsora terme, cenákulumnak is nevezik latinosan. Egyébként a cenákulum az a cenó étkezik szóból származik, tehát az étkezés az utolsó vacsorának a helye. Azt csak különösen megjegyezzük itt érdekességként, hogy a földszinti terem viszont a zsidók egyik legszentebb helye, úgymond a Dávid királynak a sírja van ott. Tehát ezek különös dolgok. A lényeg az tehát, hogy ott rendezik be, ahol az isteni előre gondoskodó, különös csoda nyomán el kell, hogy menjenek. És csak megint az evangéliumok összhangjába tekintve, sőt az apostolok cselekedeteire is, hadd mondjuk, hogy azért is tartják ezt ma az utolsó vacsora helyének, mert azt olvassuk, hogy az olajfák hegyéről, amikor a mennybe menetel alkalmával visszatérnek a tanítványok, akkor hazatértek és felmentek a felső szobába, olvassuk, ahol meg voltak szállva, majd pedig pünköstkor, amikor eljött a pünkösd napja, minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, tehát nyilvánvaló, hogy egy olyan helyről van szó, ahol otthon lehettek, ahol az utolsó vacsorát elkészíthették, tehát a hol kérdésre azt kell mondjuk, hogy különös isteni rendelet és elrendelés szerint történik, de hogy pontosan az hol történt, ezt nem tudjuk.
És olyan jó, hogy te is említetted a csoda kifejezést, mert amikor ezt az utolsó vacsora című bekezdést olvasgattuk, vagy hát olvasgattam ugye Lukács evangéliuma 22. részéből, akkor bennem az volt, hogy Jézus csodát tesz, folyamatosan csodákat tesz. Hát előre megmondja, mi fog történni. És a legszebb, hogy a tanítványok tényleg nem kérdeznek, hanem elindulnak, és a mester azt mondta, akkor megyünk, és úgy történik, és olyan szépen megfogja itt a lényeget a Biblia is, hogy akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Ennek az ártatlannak tűnő mondatnak is egy olyan szép üzenete van egyébként, akkor elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik. Hát ezt picit gondolkodjunk, és vigyük magunkkal az üzenetet, és bocsánat, hogy kizökkentelek benne a gondolataidból. Jézus megmondta nekünk.
Így van.
Úgy fog minden történni, ahogy ő megmondta. Ebben a mondatban is ott van. Hát ezt azért hordozzuk magunkba, és nem riogatni akarunk természetesen. De úgy lesz minden, ahogy ezt ő megmondta.
Bárcsak komolyan vennénk. Mindig, hogy amit ő megmondott, az úgy van. A mikor kérdésre is próbáljunk ezen az utolsó vacsorán válaszolni, mint olvastam az imént, a kovásztalan kenyerek napján. Amikor Isten népe kijött az egyiptomi rabszolgaságból, és levágták a bárányt, a vérével megkenték, ahogy mondtam, az ajtófélfát, szemüldökfát, akkor kovásztalan kenyeret is kellett készíteniük. Azért kovásztalant, mert nem volt idő, hogy megkeljen, tehát a kovászost nem lehetett, mint ahogy később, a mai napig is a zsidók így emlékeznek a páska vacsorára, a páska ünnepére, hogy mai napig is ezekben az ünnepi napokban kovásztalant esznek a levágott bárány mellé. Gyorsan kellett jönniük, tehát nem kelhetett meg a tészta, ezért olvasjuk, hogy a kovásztalan kenyerek napjai, ez tehát összetartozik a páska ünneppel, tehát mondhatni ez egy ünnep. És mi is történik ezen az utolsó vacsorán? Ezt még nagyon fontos itt kimondanunk, mert beszéltünk az ünnepnek a múltjáról, az eredetéről. Jézus, amikor leül a tanítványaival azon a bizonyos utolsó vacsorán, és megtöri a kenyeret, és kiosztja, majd pedig a poharat is körbeadja, akkor az egész páska ünnepnek és a szabadulás történetének az ő személyében egy Istentől elkészített új jelentést ad. Ahogyan ezt Pál apostol olyan részletesen és lényegre törően az evangéliumi üzenetekre hivatkozva elmondja, hogy az a test, Jézus teste, a megtört kenyér, a kiöntött bor pedig az ő vérét jelképezi. Tehát az a páska bárány, amelyet le kellett vágni, és a vére szabadulást jelentett az Isten ítéletéből, így most ő adja az ő életét mindannyiunkért, az egész világért, és az ő vére, az ő élete pedig váltság és szabadulás a mi számunkra. Egyébként ma keresztelő János az ő prófétai munkájának az elején, amikor Jézust meglátja a Jordán folyónál, rámutat és azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ez a prófétai üzenet lett kézzelfoghatóvá, világossá, személyessé, mindenki számára megragadhatóvá azon az utolsó vacsorán. Jézus elmondja, ő az a bárány, aki a mi bűneinket magára véve az Isten ítéletéből a szabadulást jelenti.
Nincsen kommentár, azt írtam ide magamnak, hogy bárány vére. Gondoltam, hogy mellé teszem, de hát ezek után nem teszem mellé, hiszen elmondtad a lényeget. Egyébként csak egy mondatot, hogy az ószövetségi könyvek és az új szövetségi könyvek gyönyörű kapocs formában így is találkozhatnak egymással. Kedves hallgatók, folytatjuk tovább pillanatokon belül itt a 99.2-n. Áldás békesség!
Áldás békesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarty Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és Agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az igefényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
Áldás békesség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább ünnepi sorozatunkat. A stúdióban Agyagási István lelkipásztorral beszélgetek. És hát az utolsó vacsora a témánk, az előzőekben erről beszélgettünk, és a végén megérkeztünk a nagyon fontos kapocshoz, a bárány véréhez, ami összekapcsolja az új szövetséget, illetőleg az ószövetségi könyveket is. A bárány véréhez, ami nekünk is reménységet ad a bűneink oldozására, elmosására. Most viszont egy másik mosás következik, mégpedig a lábmosás, elnézést kérek, hogy így elhumorizálom. De hát a lábmosás üzenetét írtad ide, ami tényleg megdöbbentő. Tehát én, amikor annak idején, ha jól emlékszem, 2008-ban a Biblia évében először találkoztam a Bibliával, és elkezdtem olvasgatni, és a nálam bölcsebb és okosabb emberek javaslatára az új szövetségi könyveket kezdtük el olvasgatni, és nagyon érdekes volt, hogy mi áprilisban konfirmáltunk, keresztelkedtünk, és hát akkor nyilván a húsvéti történetet olvastuk, És én sem tudtam magamban elrendezni ezt a kérdést először, hogy mi az, hogy Jézus ott mosogatja a lábát a tanítványoknak, és azért ezt az igét morzsolgatni és olvasgatni kellett ahhoz, hogy megértsük azt, amiről szó van, amiről most beszélgetni fogunk, a lábmosás üzenetéről.
Így van. Egyébként úgy gondolom, hogy ez valahol mégiscsak nagyon komolyan, mert mondtad, hogy némi humor van ebben. Én úgy gondolom, hogy Isten szereti a humort, de ez esetben egy nagyon komoly dologról is van szó, és összefügg a Jézus vére általi megmosatás, a szívnek a megmosatása és a lábmosás, hiszen az, aki a vérét adta értünk, az most a lábmosásban mindazok számára, akik az ő követőivé lettek, vagy lesznek, egy nagyon lényeges példát ad arra nézve, hogy azok, akik őt követik, azok milyen útra vállalkoztak. Hadd mondjam, hogy azon az utolsó estén valóban a tanítványok is elképednek és meghökkennek, hiszen Jézus fölkel az asztaltól, leveti a felső ruháját, egy kötényt köt maga elé, és sorba elindul a tanítványok lábát megmosni. Úgy tudjuk egyébként a kortörténeti ismereteink, jelenlegi ismereteink alapján, hogy nem úgy ültek az ókorban és az utolsó vacsorán sem, mint ahogy azt egyébként Leonardo az utolsó vacsora nagyon híres képén ábrázolja, hogy egy hosszú asztalnál ülnek, és jobbra-balra a tanítványok, középütt Jézus.
És itt azonnal tegyük is be egy zárójelbe, hogy és ezért vezet félre bennünket minden film, minden mozzanat, ami arra a képre utal, az egy fantázia kép tulajdonképpen.
Igen, hát az egyfajta elképzelés, művészi ábrázolás, de a valóság az volt, hogy tulajdonképpen félkönyökre feküdve feküdtek egy asztal körül, és amikor Jézus fölkel, és elkezdi mosni a tanítványok lábát, akkor tulajdonképpen, amikor fölkel és elindul körbe, akkor a tanítványok lába van kifelé, tehát egészen ott van, ahol lenni kell, és ahol Jézus hozzáfér a lábukhoz. Mit tesz Jézus? Valóban botrányos dolog ez, hiszen ez a munka a szolgáknak, a rabszolgáknak a munkája volt, hogy egy ünnepségre, egy fogadásra, egy ünnepi vacsorára érkező vendégeknek a lábát megmossák. Itt pedig mondhatni a házigazda, a mester, a tanító mossa meg a tanítványoknak a lábát.
Aláhúztam, amit ide írtál, hogy még Júdásét is.
Így van, egyébként ezen sokszor magam is megdöbbentem, hiszen amikor ez megtörténik, akkor még Júdás is ott van, majd később egyébként ő elhagyja az utolsó vacsora termét, és megy a maga végzetes útján, hogy elárulja Jézust, de amikor a lábmosás történik, és Jézus körbejár, akkor Júdás lábát is megmossa. Ez számomra egy olyan különös isteni munka jel, ami meghaladja az embernek a tudását, a tűrőképességét mondhatni, hiszen Jézus tudta, hogy kicsoda Júdás és milyen terveket forral magában. Egyébként ennek a mostani megszólalásunknak is van egy ilyen fő címe, a lábmosás üzenete. Igen, mert amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, akkor ennek egy jelképes üzenete is van. Az egyik üzenete az, ami a menet közben Péterrel való párbeszédében is világossá lesz, hiszen Péter, mint mindig általában a tanítványok között a szószóló, akinek azonnal van véleménye és hangja, ő azt mondja, hogy hát ez lehetetlen, uram, hát ez botrányos, te nem moshatod meg az én lábamat. Jézus azt mondja, ha nem mosom meg a lábadat, akkor nincs között hozzám. Jaj, hát akkor uram, akkor meg a fejemet is. Azt már nem szükséges. Egyrészt a Jézus általi megmosatást is jelenti ez, a másik viszont, tehát hogy kész arra, hogy megmosson bennünket. Júdás számára is nyitva volt a kegyelem, bár kemény dolgok hangzanak el Jézus szájából, hogy jobb lett volna, ha meg se született volna annak, aki őt elárulja, de ez a lábmosás Júdás felé is, ezt jelenti, hogy az isteni kegyelem mindenki felé nyitva van, ezt majd egy később néhány gondolatban ebben a műsorban még látni fogjuk. A másik üzenet pedig az, amit én most szó szerint hadd idézzek a János evangélista alapján, amikor Jézus befejezi a tanítványok lábmosását, akkor megszólal, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Milyen nehéz az alázat iskolája nekünk, igen, nekünk még keresztény embereknek, a Krisztus tanítványainak is. És hogy mennyire nehéz, ez nem föltétlen azt jelenti, hogy megmossuk egymás lábát. Egyébként vannak olyan keresztény felekezetek, keresztény testvéreink, akiknél nagy csütörtökön megtörténik jelképesen egymás lábának megmosása. Ez egy kedves, szép, üzenetértékű szintén, de én úgy vélem, hogy sokkal könnyebb a másiknak megmosni a lábát, miközben kicsit szójátékkal élve megmossuk jól a fejét. A szónak abban a pejoratív értelmében, hogy a lábát talán megmossuk, de aztán elmondunk róla minden rosszat, és összehordunk mindent hetet havat. Mit jelent ez? Jézus az alázatra tanítja az övéit, az, aki Jézus Krisztus követőjévé lett, ahogyan ezt a virágvasárnapi bevonuláskor is mondtuk, ő nem egy fizikai harcra, küzdelemre, forradalmi lelkesedésre hív, hanem új életre. És ennek az új életnek az a lényege, ahogy Pál mondja, a Krisztus indulata legyen bennetek. Az az indulat, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megalázta magát. Ennyire megalázta, bár tudjuk, és majd nagypénteken erről még inkább fogunk szólni, ha Isten engedi, hogy mennyire megalázta magát egészen a kereszt halálig. Mit jelent ez a lábmosási üzenet? Ha kell, igen, akkor egymás lábát is megmoshatjuk. Gondolok itt arra, hogy akinek még megvannak idős szülei, szerettei, vajon készek vagyunk-e ezt megtenni? Nem kívánom terhelni a hallgatókat azzal, hogy sokszor nemhogy a lábát nem mossák meg a szülőknek, hiszen volt már olyan, akinek mondtam, hogy várja az édesanyja, mert haldoklik. És az illető azt mondta nekem az utcán, hogy tudja maga, hogy milyen az én anyám. Szó se lehet róla, hogy én bemenjek hozzá. Szívemet elfacsarta ez a megnyilvánulás. Tehát ha kell, akkor igen, a szüleimnek, az idős, beteg, öreg, maga tehetetlen szüleimnek meg tudom-e mosni a lábát. Ehhez is nagy alázat és szeretet kell. De ez többet is jelent ennél. A házastársam, a gyermekem, a családom, a gyülekezetben lévő többi testvérem, a munkatársaim között lévők felé tudok-e csöndes alázattal szolgálni? Hogy állunk ezzel? Vajon nem kellene-e tanulnunk Jézustól?
Egészen biztos, hogy kell és kellene, és akkor egy nagyon picit még vissza, akkor 2008-ba, és ott hagytam abba ugye a legelején, hogy nem értettem ezt az egészet, aztán azóta folyamatosan egyre jobban értem, és nagyon jó, hogy ez újra előjött 2008 után ez az ige, persze nyilván nagyon sokszor azóta már foglalkoztam ezzel az igével, de azt hiszem az alázat tanulása életünk végéig tart, úgyhogy nagyon örülök egészen ennek biztos a beszélgetésnek is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen megy tovább ünnepi műsorsorozatunk, a mai nap folyamán is, aztán holnap is, és az ünnepi alkalom alatt végig számítunk önökre, úgyhogy pillanatokon belül folytatjuk tovább. Áldás, békesség. Áldás békesség, kedves hallgatók, ünnepi összeállításunk itt a 99.2-n hitépítő magazinunk, Agyagási István lelkipásztorral beszélgetünk. Nagy csütörtök a témánk, az utolsó vacsora, illetve a lábmosás üzenete gyakorlatilag, amiket, ha úgy tetszik, átbeszélgettünk. Jöjjön egy harmadik pont, ahogy összeszoktad ezt szedni, és jöjjön a harmadik pont címe, a gyávaságot is gyógyítani kész szeretet bátorsága. Hát egy nagyon szép mondat egyébként, és gondolom olyan tartalmakkal, amikkel kapcsolatosan megint csak hívjuk a hallgatókat, akár igével együtt mondjuk, hogy hát figyeljenek ránk, olvassák a Bibliát, és legyenek itt velünk, szívben, lélekben.
Így van, hívjuk továbbra is a kedves hallgatókat, figyeljék velünk együtt közösen a nagy hét eseményeit. Egyébként ez a cím, ha szabad ezt mondani erre az utolsó megszólalásunkra ma, szépen hangzik, bár megvan a kísértése mindig a szépen hangzó szavaknak, mondatoknak, hogy van-e mögötte tartalom. Ez esetben igen, mert egyrészt szól a mi gyarlóságunkról, segítségre szorult és elveszett állapotunkról, ez bizony szomorúan valóság és tény, de ugyanúgy valóság, és de jó, hogy mondhatunk örömhírt is, az Istennek a mentő szeretete. Két igazán döbbenetes és melbevágó személyre, történetére szeretnénk ezen az estén figyelni. A gyöngeségükre, a csődjükre, a felsülésükre, a bukásukra, Judásra és Péterre. Bár azt is meg kell jegyeznünk, hogy szabad így kifejeznünk, a többiek sem vizsgáztak jól azon az estén, hiszen azt olvassuk, hogy a Gecsemáné kertben, amikor Jézust elfogják, megkötözik, akkor a tanítványok, ahogy olvassuk Máté evangéliumában, mind elhagyták őt és elfutottak. Tehát szétfutnak, magára hagyják Jézust. De most néhány szót váltsunk Júdásról. Nehéz egyébként ez a téma. A mai napig az egyszerű bibliaolvasó számára, éppen úgy, mint a teológusok számára, egy nagyon nehéz téma ez. Hiszen fölvetődik bennünk, igazán a mai napig is megválaszolásra hát lehetetlennek tűnő kérdés, miért? Miért? Hogyan? Hogy juthatott ide Júdás? Mi indította arra, hogy azt az urát, azt a mestert, azt a tanítót, akinek ő maga is látta a hatalmát, szeretetét, gyógyításait, azt ilyen gyalázatos módon 30 ezüstért elárulja. Keresték és keresik ma is a válaszokat ezekre a döbbenetes kérdésekre, de ezek a válaszok leginkább emberiek, gyarlók, üresek és semmit mondók. Egyébként így tettünk egy szeremlítést ebben a mi műsorunkban a Júdás evangéliumáról, amiről hát most bővebben nem fogunk szólni, de ennek az egyik döbbenete is, hogy mennyire nem Istentől ihletett és emberi munka ez, hogy ott Júdást pozitívnak állítják, aki ráadásul úgymond emberileg besegített az Isten ügyébe, hogy Jézus áldozattá lehessen. Hát ezt most hadd ne minősítsük, csupa negatív jelzőt tudnánk mondani, így hagyjuk, maradjunk az evangéliumoknál. Igen, annyi minden esetre kiderült, és ott ezen az estén, még az utolsó vacsorán, még a tanítványok számára sem, hogy Júdás áruló lett, kiszolgáltatta a mi urunkat a zsidó vezetőknek. Szomorúan olvassuk ebben a történet sorban, hogy a sátán bement Júdásba, miután elvette a falatot és kiment. Jézus mondta is, hogy menj és gyorsan tedd meg, amit gondolsz. A többiek arra gondoltak, hogy esetleg az ünnepre valamit még elő kéne készíteni, de aztán ott a Gecsemáné kertben, amikor a Jézust elfogni érkező fegyverekkel, botokkal felszerelt indulat által fölgerjesztett csapattal találkoznak, akkor a tanítványok is döbbenten látják, hogy ennek az ellenséges, az ő urukat elfogni akaró menetnek az élén Júdás van, aki ráadásul a szeretet jelével, úgymond csókkal árulja el a mesterét. Júdás történetében, ami igazán megrázó a számunkra, az a befejezése. mégpedig azért, mert ő fejezte be. Én nem akarok fejjebb bölcselkedni, hiszen én magam is, amióta ismerem ezt a történetet, én is rágódom rajta, hogy vajon nem lett volna-e egy másik lehetőség és út, mint ahogy majd mindjárt szólunk Péterről, de ő nem találta meg a megbánás helyét, hanem a 30 ezüstöt visszavitte. Ugye ez egy jogi lehetőség is lett volna az akkori viszonyokat ismerve, hiszen az, aki kiszolgáltatta Jézust, ha azt mondja, hogy ártatlan vért árultam el, itt van a díj, amit kaptam, az eljárás be kellett volna szüntetni. Azonban ezzel már nem foglalkoznak, hiszen Jézus felől megszületett a döntés, és amikor Júdás látja, hogy semmit nem ér, ez az ilyen irányú rendezni akarása az ő ügyének, akkor elmegy és önkezével véget vet az életének. Nagyon szomorú, szívben markoló és nagyon drámai az ő életének az alakulása. Megint mondom, hogy így kellett volna-e befejezni, és itt hadd bátorítsuk azokat, akik talán úgy gondolják, hogy a végső megoldás egy ilyen irány, mint Júdásé, hogy nem ez a megoldás. Van más megoldás, és most erről fogunk szólni. Péterről van szó. Péter apostolról, aki tudjuk, hogy mindig egy vehemens, egy mindig megszólaló, egy indulatokkal mindig telített ember, aki fogadkozik, hogyha mindenki elárulja is, ő kész még a halálba menni is, és Jézus csöndes szeretettel emlékezteti, hogy Péter addig nem fog megszólalni a kakas, amíg meg nem tagadsz háromszor is háromszor engem. Péter ezt nem akarja vállalni, ő túlméretezi a saját képességeit, lehetőségeit, és nem méri föl a sötétség hatalmát, és végül Péter elbukik. Számomra egy döbbenetes jelenet az, amikor a főpap udvarában, és ezt egyedül Lukács evangélista jegyzi föl, amikor Péter megtagadja a mesterét, bizony átokkal és esküvel. Az a Péter, aki korábban azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az átkozódva, esküdözve tagad, és amikor ez megtörténik és megszólal Jézus előre elmondott szava szerint a kakas, akkor ezt olvassuk. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Erre utaltam, amikor azt mondtam az imént, van más, lehet más megoldás is, nem kell a kötélhez nyúlni, hanem ahhoz a kegyelemhez, amely nem a kötelet nyújtja felénk, hanem ha átszegzetten is az ő véres kezét, hogy megtisztítsa az életünket, hiszen János apostol is ezt mondja, Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Van megoldás, de ezt nem mi tudjuk adni, ezt a mi Urunk adja. A mi erőnk magában kevés, ez kiderül Péter életéből, de van a bűnökre megoldás, ha szembesülünk vele, és tudunk felette sírni. Az igazán döntő mégis, és ezzel hadd zárjam az én szavaimat, mégis az a bűnöket, a megbánt, a bűnei fölött sírni tudó ember iránt is megbocsátani kész isteni szeretetben van, amelyet Péter is majd át fog élni, ott a kereszten látva az ő urát érte is szenvedni, de majd egyszer ott a Galileai tenger partján, amikor Jézus szeretettel, de úgymond a bűneiből felmentő, drága kegyelemmel megszólítja Simon Péter, Jónának fia, szeretsz engem. Háromszor kérdezi, a három tagadásra is utalva, és elindítja a szolgálatra, felmenti a Krisztus követő életre, zöld utat ad, Péternek nem kell tovább cipelni azt, amit mi nem tudunk, mert azt már Jézus elhordozta a kereszten.
Kedves hallgatók, ennek a mai ünnepi beszélgetésnek a végére egy kis talán mondhatjuk versnek, egy verset hagytam. Két útról volt szó, ugye Júdás útjáról és hát Péter történetéről. Júdás útja úgy tetszik katasztrófa, Péteré pedig nekünk is reménységet mutató út lehet. Jézus mégis panaszosan mondja, hogy nem mindig Péter útját választjuk, úgyhogy most engedjék meg, hogy ezt a mai műsorunkat Jézus panaszával zárjam, persze nyilvánvalóan ez egy, mondom, ember alkotta vers. vers, de Jézus panasza. Ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságosnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem.
Áldás békesség, hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarty Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és Agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az ige fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!